Kedves testvéreim, keresztény gyülekezet! A mai igeszakaszban a szabadító Isten bemutatkozása van előttük. Az Egyiptom földjére költözött zsidó nép megsokasodott, ahogy olvastuk. Gyarapodott, számban erősödött a nép, ezért aztán Egyiptom lakosai félni kezdtek tőlük. A fáraó kemény munkával próbálja sanyargatni ezt a népet. Majd pedig a fáraó parancsa szerint fiaikat a Nílusba kell dobniuk. S láttuk, a nép egy jó ideig némán tűr, hordozza a rabigát. De Isten már akkor is gondoskodott népe szabadításáról, amikor a nép még nem kiáltott az Istenhez. Isten már akkor gondoskodott népéről, hogy az ő szabadítását elkészítse. Kiválasztott valakit, Mózest, akit megment a Nílusból, aki a fáraó udvarába kerül, és aztán láttuk azt is, hogy ez a kiválasztott szabadító Mózes gyilkossá lett, menekülnie kell Egyiptomból, a fáraó halálra keresteti, Mózes a pusztába menekül és idegen földön telepszik le. És egyszer csak úgy tűnik, hogy az Isten terve, mintha kudarcba fulladna. A fáraó keménysége, gonoszsága, az emberi gyengeség, Mózes gyarlósága, elhamarkodott, indulatos természete miatt úgy tűnik, az egész terv bukásra van ítélve. És mégis ebben a történetben újra és újra látjuk, hogy az Isten terve harad előre. Isten az, aki előkészíti az eseményeket. Isten az, aki munkálkodik minden emberi gonoszság, vagy éppen emberi gyarlóság és gyengeség ellenére is. Isten az, aki Mózest, az általa kiválasztott eszközt, szabadítót fölkészíti. A fölkészítés része volt a fáraó palotájában töltött időszak, de ez a pusztában töltött idő is Mózes számára a felkészülés idejét jelentette. Isten szabadító munkája, szabadító terve, ahogy láttuk, egy jó ideig rejtve van. Láthatatlan. De aztán, amikor végre Isten népe kiáltani kezd az Úrhoz, segítségül hívják az Úr nevét, abban a pillanatban elkezd kibontakozni, láthatóvá válni az Isten szabadító munkája. Sem a gonoszság hatalma, sem az emberi gyarlóság tehát nem képes megakadályozni Isten tervének megvalósulását. És az előző fejezetet, a történetet ott zártuk le az elmúlt alkalommal, ezzel a mondattal. Isten meghallotta a panaszkodásukat, és visszaemlékezett Isten az Ábrahámmal, az Izsákkal, a Jákobbal kötött szövetségre. Rátekintett Isten Izrael fiaira, és gondja volt rájuk Istennek. Isten tehát nem felejtkezett el az ígéretekről, amelyet Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak, az ő választott népének adott. Nem felejtkezett el ígéreteiről, nem hagyta magára a népét, látja a nyomorúságukat, és nála már készen van a szabadulás útja. A szabadító Isten ezért most bemutatkozik. Megismerteti magát. Először Mózesnek, az ő választott eszközének, majd pedig az egész nép számára jelek, csodák által mutatkozik be az Isten. És tulajdonképpen ez az egész könyv, Mózes második könyve erről szól. A szabadító Istenről szól. Izrael népe Istent így ismeri meg, mint a szabadító urat. Hogy ki az Isten, hogy milyen ő, ezzel kapcsolatban nekünk is, a mai embernek is sokféle elképzelése, sokféle gondolata van. Alapvetően azonban kétféle véglet között mozognak ezek az emberi elképzelések. Az egyik véglet az, hogy az Istent az ember úgy képzeli el, hogy az Isten megközelíthetetlen. És mivel megközelíthetetlen, ezért távoli, ezért sokszor érzéketlennek gondolja az ember, hiszen ő a szent, a tiszta, az igaz Isten távol van a mi bűnös emberi világunktól. Ez a gondolkodás az Isten nagyságára, az Isten hatalmára, az Isten dicsőségére teszi a hangsúlyt. De ugyanakkor, ha csak ezt az egyik oldalt hangsúlyozzuk, akkor az Isten így távolivá, elérhetetlenné, megközelíthetetlenné válik az ember számára. Vannak bibliai igék is, amelyek valóban ezt a gondolatot írják körül. Például Pál apostol is, amikor a Timóteushoz írott első levelében így ír, övé egyedül a halhatatlanság, aki megközelíthetetlen világosságban lakik, akit az emberek közül senki sem látott, és nem is láthat, övé a tisztelet és az örökkévaló hatalom. Így írja körül az Isten lényét ebben a szép gondolatban Pál apostol. A másik véglet pedig az, amikor az Isten szentségéről, dicsőségéről megfelejtkezve, Istent úgy képzeljük el, mint egy barátot. A vele való kapcsolatot teljesen közvetlen, könnyed módon képzeljük el, ahogy ma mondani szoktuk, Isten az a tök jó fej, aki mindig segít, akire mindig lehet számítani, aki olyan, mint egy haver, aki sosem kér tőlünk semmit számon, de aki mindig kész arra, hogy önzetlenül segítsen, aki gyakorlatilag köteles minket mindig kihúzni a bajból. De ez a kép is egyoldalú. Az Isten szentségét elfelejtve csupán az ő szeretetéről, az ő együttérzéséről, az ő közeli, hozzánk való közelségét hangsúlyozza. És ehhez a gondolathoz is lehet bibliai igéket találni. Hiszen maga az Úr Jézus Krisztus beszél erről az evangéliumban, mondja a tanítványainak, ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit parancsolok nektek. Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én atyámtól, tudtul adtam nektek. Maga Jézus mondja tehát, hogy ő a mi barátunk. Mai ige, a Mózes második könyvéből olvasott ige rész azonban azért fontos, mert ebben az igében egyszerre mind a két oldal előttünk van. A mai ige rész azt hangsúlyozza számunkra, hogy Isten egyszerre szent és megközelíthetetlen, és ugyanakkor mégis együttérző, jelenlevő, szerető Isten. Mózes az égő csipkebokorban a szent, a megközelíthetetlen Istennel találkozik, aki ugyanakkor mégis jelenlevő és együttérző Isten az ő népével. Nézzük tehát meg ezt az igét, annak üzenetét két részletbe kibontva. Először a szabadító Istent látjuk úgy, mint aki szent és megközelíthetetlen, majd pedig úgy, mint szabadító Istent, aki ugyanakkor együttérző, velünk levő Isten. Történet elmondja számunkra, hogy Mózes az egyiptomi ember meggyilkolása után menekülni kényszerült. Népe saját népesen fogadta el őt, Fáraó pedig halálra keresztette. Így került Mózes a pusztába, ahol családot alapított. És most pedig távol a szülőföldjétől, a családjától, távol az ő népétől, a pusztába él, a félnomád pusztai pásztorok életét élve, apósa Jetró juhait legelteti. És a juhok legeltetése közben, a mindennapi rábízott feladatot végezve, látszólag teljesen véletlenül egyszer eljut Mózes a Hóreb hegyéhez, amelyről a Biblia azt mondja, hogy az Isten hegye. És itt, ezen a helyen egészen különös élményben lesz része Mózesnek. Egy csipke bokrot lát, amely tűzben ég, de mégsem ég el. Rejtélyesen fogalmaz a Szentírás. Mert először azt mondja, ott megjelent neki az Úr angyala a tűz lángjában, a csipkebokor közepéből. E mondat alapján arra következtethetünk, hogy Isten angyala az, aki ott a csipkebokorban megjelenik. Utána azonban azt olvassuk, hogy amikor Mózes látja ezt a különös jelenséget, a tüzet és a csipkebokrot, akkor oda megy, hogy megnézze, de ő maga csak a lángot látja, nem lát semmilyen angyalt. Amikor pedig a tűzből, a csipkebokorból megszólal a hang, akkor azt olvassuk, hogy Isten az, aki bemutatkozik. Maga az élő Isten az, aki kijelenti magát. Kijelenti, hogy ő ott azon a helyen jelen van, és szóba áll Mózessel, akit megszólít. Mózes, Mózes. Nevén szólítja, és parancsot ad neki, ne jöjj közelebb, old le a sarudat a lábodról, mert Szentföld ez a hely, ahol állsz. Itt tehát előttünk van az, amikor Mózes a szent és megközelíthetetlen Istennel találkozik. Már a néven szólítás is megrázó és félelmet keltő, hiszen Isten, aki most egyszerre csak megjelenik és megszólítja, ismeri őt, tudja a nevét, mindent tud róla. Mózes számára, akit eredetileg csak a kíváncsisága hajt oda, hogy megnézze, megvizsgálja ezt a különös jelenséget, az Isten szentsége határokat jelöl ki. Ne jöjj közelebb, nem mehet oda. Isten ugyanis nem adja ki magát az embernek. Isten, az ő szentsége, az ő dicsősége nem válik kutathatóvá, nem válik megvizsgálhatóvá. Az ember nem szedheti ízekre az Istent. Isten és ember között olyan határ van, amelyet a mi oldalunkról, az emberi oldalról nem lehet átlépni. Viszont Isten a maga oldaláról, a maga részéről átlépheti ezeket a határokat. Kijelentheti magát, akaratát, leleplezheti önmagát az ember előtt. Mindeközben azonban mégsem válik megvizsgálhatóvá, kézzelfoghatóvá, nem lesz az ember eszközévé. Isten titok marad. Még akkor is, ha kijelenti magát, még akkor is, ha megismerteti magát, ha megszólít bennünket. És ugyanezt látjuk később, amikor a pusztai vándorlás idején Isten az egész népnek, Izrael népének jelenik meg, és ugyanezt a kijelentést adja. A Hóreb hegyénél ugyanez a parancs hangzik a néphez is, Mózesnek szól a parancs, és vonj határt a nép körül, és mond, őrizkedjenek fölmenni a hegyre, még a szélét se érintsék meg. Meg kell halnia mindenkinek, aki érinti azt. Mert a Szent Isten dicsősége, lénye, fényessége, hatalma az ember a teremtmény számára elviselhetetlen. Meg nem állhat a Szent Isten előtt, nem maradhat életben az ember, nem közelíthet hozzá. Mózesnek tehát és Izrael népének is el kell ismernie az Isten szentségét. És ennek kifejeződése a saruk levétele, a mezítelen láb, annak elismerése, hogy az Isten szent, megközelíthetetlen. Mi pedig bűnösök vagyunk, akik meg nem állhatunk az Isten tisztasága, szentsége, fényessége előtt. De kérdezhetjük, mi hol találkozhatunk vele, az élő Istennel? És tulajdonképpen azt mondhatjuk, az Istennel bárhol és bármikor lehet találkozni. akkor, amikor ő akarja, hiszen mindig ő az élő Isten, a kezdeményező. Mózes számára a Szent Istennel való találkozás látszólag teljesen váratlan. A mindennapi feladatok végzése közben szembesül az élő Istennel. Mózes maga nem kereste ezt a találkozást. Nem azért legeltette a juhait erre a területre, mert ő maga egy szent helyet keresett volna. A hely, ahol Mózes áll, tulajdonképpen nem különbözik más helyektől. Az élő Isten jelenléte által válik szent helyé ez a hely. Talán helyesebb is, vagy érthetőbb is, helyek helyett inkább helyzetekről beszélnünk. Ott találkozunk a Szent Istennel, abban a helyzetben, ahol megszűnünk okoskodni, ahol elcsendesedünk, ahol magunkat megalázva már nem mi akarjuk megvizsgálni a titkot, megfejteni az Istent, hanem engedjük, hogy Isten az, az élő Isten az, aki megvizsgáljon minket, formáljon, terve és akarata szerint vezessen bennünket. A gyülekezet közösségében, az Isten tiszteleten valljuk, hogy közöttünk van az Úr. Ugyanakkor mégis tudnunk kell azt, hogy a közöttünk levő Úr akkor válik élővé, minket megszólító Istenné, ha ez az ő szentsége, a saruk levétele, a magunk megalázása megtörténik. Ott és abban a pillanatban, amikor az Isten előtt, az élő Isten előtt az ember megalázza magát, szent helyé, szent helyzetté válik az idő és az alkalom, olyanná, amelyben találkozhatunk az élő Istennel. Készek vagyunk-e ezt megtenni? Elismerni az Isten szentségét, magunkat megalázni előtte, saruinkat levéve alázattal közeledni hozzá. És ahol ez történik, ahol az ember magát megalázza, az élő Isten szentségét elismeri őt, az ő szentségében és dicsőségében tiszteli, ott megtörténik a csoda, hogy a megközelíthetetlen Isten mégis közel valóvá lesz. A szabadító Isten ugyanis ugyanakkor együttérző, velünk levő Isten. A Szent Isten, aki határt von, aki Mózest nem engedi az égő csipkebokor közelébe, ugyanakkor mégis kijelenti magát. A történet folytatásában arra mutat rá az ige, hogy a Szent Isten együttérző Isten. Többször is hangsúlyozza ezt a Szentírás. Mózes elé tárja Isten, hogy tudomása van a népe helyzetéről. Megláttam népem nyomorúságát Egyiptomban. Meghallottam a kiáltásukat a sanyargatók miatt, mert ismerem a fájdalmukat. Az Isten kifejezi azt is, hogy a puszta ismereten túl, ő együtt is érez, ő azonosul is a népével, azonosul a népével a szenvedésben, a nyomorúságban. És az a tény, hogy Isten belép, közel jön, jelen van az ő népe szenvedésében, hogy magáénak vallja, ez már előre mutat az új szövetség felé, a nagy szabadítás felé. De a Szent Isten nem csak könyörülettel, nem csak együttérzéssel vesz részt a népe életében. Isten ugyanakkor cselekvésre készül. Szabadítást, szabadulást készít a népének. Azt olvassuk, hogy leszáll. Leszáll az Isten, hogy kimentse őket Egyiptom hatalmából, bevezesse őket a jó és tágas földre. Le is szállok, mondja az Isten, hogy kimentsem őket Egyiptom hatalmából, és elvigyem őket erről a földről a jó és tágas földre, a tejjel és mézzel folyó földre. Miután tehát látjuk, hogy Isten kifejezte együttérzését, elmondta Mózesnek tervét, cselekvésre indul. És ebben a cselekvésben Isten eszközöket használ, embereket használ eszközül. Isten Mózest szólítja meg. Most azért menj, elküldelek a fáraóhoz, vezest ki népemet, Izrael fiait Egyiptomból. Mózes számára ez ugyancsak meglepő, ugyancsak megrázó és félelmetes parancs. Ő nem erre számított. Ő arra számít, hogy tétlenül várakozik, és majd az Isten mindent megtesz helyette. De a szabadítás nem így működik. Az Isten minket is be akar vonni az ő munkájába. Emberi eszközöket használ. Mózes visszakérdez, kicsoda ő, ki vagyok én az ember, hogy elmenjek a fáraóhoz, hogy kihozzam Egyiptom fiait, Egyiptomból Izrael fiait, hiszen a fáraó hatalmas, a birodalom korlátlan ura, kinek mindenre hatalma van, én pedig egy egyszerű pásztor vagyok, akit a saját népe sem fogadott el, és aki idegen földre menekült, senki és semmi vagyok. Az Isten azonban nem enged Mózes vonakodásának. Ő a kiválasztott, Isten rajta keresztül akar cselekedni. Hosszú párbeszéd kezdődik el a küldő Isten és a küldött Mózes között. De mindebből ma a számunkra az a fontos üzenet ragyog fel, hogy lám, az Isten könyörülő Isten, aki irgalomra indul népe iránt, aki kijelenti magát, aki megismerteti az ő tervét velünk. Ez a szabadító Isten az ő tervének véghezvitelében egy embert választ ki eszközül. Emberi eszközök által akar munkálkodni. A mindenható Isten ahelyett, hogy a saját kezébe venné ezt az ügyet, a népe megszabadítását és végső soron az egész emberiség üdvösségének az ügyét, ehelyett a mindenható Isten ezt az ügyet rábízza egy emberre, annak minden gyengéjével, gyarlóságával együtt. De bármennyire is meglepő, mégis azt kell, hogy mondjuk, a Szent Isten így munkálkodik. Munkatársául hívja Mózest, és a Szent Isten munkatársául hív bennünket is. A Szent Isten munkatársául hívja az ő népét, az egyházat, a gyülekezetet. Isten népeként mi is az ő munkatársai, az ő elhívottai, választott eszközei vagyunk. Mózes akadékoskodására Isten válasza egy újabb ígéret. Bizony, én veled leszek, mondja Isten Mózesnek. Mózes tehát, az ember nem mehet oda az Istenhez. Az ember nem vizsgálhatja, nem fejtheti meg az égő csipkebokor titkát. A szent helyen, a szent Isten előtt le kell oldania a saruját. De a szent Isten, ő oda mehet Mózeshez. Az Isten alá szállhat, vele mehet Egyiptomba, és vele lehet mindvégig. És íme újra előttünk van itt, az ószövetségi előképben, az, ami majd az új szövetségben teljesedik ki. Jézus ígérete. Íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Mondja ugyanúgy a félő és remegő tanítványainak Jézus is, ahogy Isten ígérete hangzik a félő és remegő Mózesnek is. Bizony, én veled leszek. Íme veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Az égő csipkebokornak, tehát a Hórebhegyi kinyilatkoztatásnak két jelentősége van. A szentség és a kegyelem, az irgalom egyesül abban, amit Mózes lát és hall. Az egyszerre megközelíthetetlen és mégis velünk levő Isten az, aki Mózesnek itt kijelenti magát. És ez a két alapvonás az, amit Isten minden szavában és cselekedetében újra és újra láthatunk. Egyszerre szent és megközelíthetetlen, és ugyanakkor mégis szerető, velünk levő Isten. És ez alapján közeledhetünk mi is az Istenhez. Ez alapján tapasztalhatjuk meg az ő szentsége, az ő kegyelme és szeretete által, hogy minket is kiválaszt, felruház, szent lelke erejével és hatalmával, szolgálatba hív, szolgálatba állít, és ehhez nekünk is adja az ígéretet, bizony én veled leszek, szól Jézus ígérete, íme veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Feleljünk az Isten ígére a dicséretmondás szavaival. Az 512-es számú dicséretünknek az első és második versét énekeljük. Az 512-es számú dicséret első verse így kezdődik. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat.